Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk
Dr. Józsi Ákos a vendégem. A vendégem a beszélgetésben, aki figyelmesen hallgatta eddig a műsoraimat, akkor pontosan tudja, hogy Ákossal mi már beszélgettünk egy másik témába, és mi egyébként is szoktunk beszélgetni. Tehát ilyen beavatás itt most a hallgatóknak, tehát ilyen emberek vagyunk, akik beszélgetnek egymással, és ez nem mindig csak az éteren keresztül teszik meg, ahogy most épp ez fog történni. Ákos bemutatása tekintetében azt mondanám, hogy élelmiszerbiztonsággal foglalkozik, ezzel kapcsolatos adatelemzésekkel. Ugye végzettségét tekintve állatorvos vagy, ugye, ha jól tudom, és tanítasz is ugye egyetemen. De annyit megtennél, mielőtt a mai témánkra, a bizalomra rátérnénk, elmondanál, hogy mit is jelent ez az élelmiszerbiztonság, ezzel kapcsolatos adatelemzés, hálózat, ugye, mint fogalom bejöhet, hogy kicsit azok, akik nem annyira vannak ebbe benne, megérthessék, hogy mit is csinál az Ákos?
Nagyon jó kérdés. A gyerekeim is szokták kérdezni, hogy rendes állatorvos vagyok-e, de hát bizonyos értelemben nem. Alapvetően élelmiszer rendszerek biztonságával foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy egészen a talajtól a növény termesztésen, állattenyésztésen át, ahogy ezekből mind-mind élelmiszer lesz, ez egy elég komplex rendszer, egy elég összetett, hosszú, bonyolult, sokszereplős és roppant izgalmas rendszer ez. És ennek a biztonságával foglalkozom most már nagyon régóta, több évtizede, jajaj.
Ebből is lesz, nem vagy 20 éves, ugye?
Igen, ebből csak ez derül ki. És nyilván előbb-utóbb az ember eljut oda, hogy ezekkel a kérdésekkel komolyan tudományos szinten foglalkozik, hogy hát nem lehet ebből kihagyni a különböző adatokat sem. Sőt, mi több, igazából ez egy olyan összetett rendszer, aminek a megfejtésére vagy tanulmányozására azt gondolom, hogy a modern kori számítástudományi, adatelemzési, komplexitástudományi módszerek azok, amik a leginkább illeszthetők vagy alkalmazhatók. Úgyhogy most már évek óta ezekkel foglalkozunk, jelenleg az Állatorvos Tudományi Egyetemen egy digitális élelmiszerlánc intézetben tesszük mindezt. De a lényeg az, hogy itt rengeteg élőlény és nem élőlénynek az összetett rendszeréről van szó, és mint ilyen roppant izgalmas és összetett, és hát ezekkel foglalkozunk, illetve mindezt tesszük európai szinten is, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnál is foglalkozunk ezekkel az összetett kérdésekkel, és hogy hogyan ide a bizalom, biztos ezt kérdeznéd majd
valamit. Én igazából már nem is fog kérdezni semmit.
De azért kezdtünk el veled erről beszélgetni valamikor, még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, mert hogy az élelmiszerbiztonsági kérdésekben is, és ugye a jelenlegi koronavírus helyzet kapcsán is felmerül az, hogy a tudomány, mint olyan, vajon válaszokat szolgáltat-e ezekre a kérdésekre, meg tudja oldani ezeket a kérdéseket, mindenki érti-e ezeket a kérdéseket és a válaszokat, és hát nyilván ebből egy beszélgetés alakult ki már akkor is, hogy ez egy elég... Én most eléggé borulátóan látom bizonyos értelemben a dolgokat, de mindenképpen érdemes beszélgetni arról, hogy a tudomány iránti, vagy úgy általában más emberek iránti bizalom, vagy bizalmatlanság hogyan befolyásolja akár az ilyen távolinak tűnő tudományterületeket is, mint az élelmiszerbiztonság.
Hát igen, amiről te beszélsz, ugye igazából te, röviden megfogalmazom, a tudományterületéről jössz, ahol a kevésbé a miben hiszel, bár ugye azért ezt majd challenge-elni fogom, hogy ez mennyire, mert azért a null hipotézisek, amikor kiindulunk, hogy valamit vizsgálunk, már eleve ugye kicsit lekicsinyítettük a világot, ha úgy tetszik, hiszen elképzelésünk van dolgokról.
Ez így van.
Tehát, de ugye én úgy tekintem a te megközelítésed, és egyébként jó részt az enyém is ilyen, hogy a tudomány oldalról, tehát itt adatokról beszéltél, tehát magyarul adatok segítenek jó döntések meghozásában, nagyon leegyszerűsítve. De. Mielőtt mi nagyon oda mennénk is, már a hálózatelmélettel foglalkoznánk, vagy nem tudom, bármi ilyesmivel, ezt neked elmondanám, hogy egyáltalán végül, hogy döntöttem, hogy legyen ez a műsor is, beszélgessünk. Két inputom volt. Aztán olvastam ezzel kapcsolatban, és teljesen összezavarodtam. Tehát ami elképzelésem volt, hogy vigyázni kell, hogyha valamivel nem kapcsolatban nem vagy biztos, tovább olvasol, egyik mély tudást szerzel, akkor még kevésbé leszel biztos bármivel kapcsolatban, ami egy normális út. De Néhány hete kaptam egy üzenetet, messenger üzenetet, hogy András, bízunk benned, te melyik vakcinát választod? És hát mondanám, hogy ezt spoilerezem, de ezt a választ majd egy 50 perc múlva fogom megadni. Tehát most nem fogom megválaszolni azt, hogy konkrétan mit mondtam erre, de ez a kérdés annyira elindított a fejembe, hogy én, tehát hogy engem, és hogy miért, honnan jön ez a bizalom, mert ez egyfajta bizalom belém helyezése.
Így van.
És ugye a válaszom mondjuk milyen súllyal bír abban, hogy valaki hogyan dönt ezek alapján. Ugye ez volt az egyik input, és most tényleg nem zárom, nem ütöm le. A másik, ugye van nekem egy tréning cégem, sportmentál trénereket is képzünk, és miközben úgynevezett felvételi procedúrák zajlanak végig, nekem nagyon sok ígéretet adnak az emberek. Mondják ezt, mondják azt, és megmondom őszintén, nagyon nehéz már bízni sokszor emberekbe, azt veszem észre. Tehát, hogy én elhiszem, ha valaki azt mondja, hogy fekete, hát hogy is mondjam, tehát az nem mindig fekete, és a legtöbbször nem azért nem fekete, mert ő feketét gondolt, hanem mert így, meg onnan, meg amonnan, meg innen, és akkor elgondolkodok, úristen, hol vagyunk mi a készfogással megállapodás világától, ha egyáltalán az olyan volt, hozzáteszem, mert az esélyem tiszta. Szóval én nem vagyok ebben biztos, de van egy olyan érzésem, hogy bizalomdeficittel élünk jelenleg, és ez nem csak a vakcina területén, mert kicsit kibontjuk, hanem kicsit az élet minden területén én tapasztalni vélem, és elgondolkodtam, miközben ide jöttem most ebbe a szobába, hogy veled fog beszélgetni, hogyha nem bíznék dolgokba, vagy benned, akkor ez hogyan nézne ki ez a mai óra ebbe a percbe? Tehát először is akkor nem lehettem volna biztos benne, hogy te percre pontosan be fogsz jelentkezni, egyébként egy perce hamarabb jelentkeztél. Innen indulna. Hogy a bíznomként, ha nem bíznék abba, hogy értelmes mondatokat tudsz egymás után összerakni, és annak mások számára is értékes lenne, és nem mennék az ebbe részletbe, nagyon nagy baj lenne. Ha ezek után bemegyek a boltba, a legközelebbibe, és elkezdeném elemezgetni, hogy melyik tejföl, vajon ez a tejföl mérgező, vagy nem mérgező? Nekem haza kéne hoznom egy vegyi laborba, és lecsekkolni, hogy jó ez a tejföl, vagy sem? Vagy bízok abba a boltba? És így tovább, és így tovább. Tehát bizalom nélkül nincs élet. Te is így látod ezt?
Abszolút, abszolút. Természetesen. Az, hogy bizalmi válságban vagyunk-e, az egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy nem is tudjuk ezt megválaszolni.
Biztos.
Az biztos, hogy sokkal többet foglalkozunk vele, vagy sokkal inkább előtérbe van ez a kérdéskör. Egyébként tetszett ez a felvezetésed, mert valóban, ha végig gondolja az ember, hogy elmegy a boltba is, hogy ez a tejföl jó-e vagy nem jó, és nyilván nem fogja tudni megválaszolni. Nem csak azért, mert laikus egyébként, hanem még én is, hogyha bemennék oda, és nem lenne meg ez a bizalom, és nem tudom, hogy működnek ezek a rendszerek a háttérben, akkor nem tudnám eldönteni. Egész ennek egyszerűen objektív, statisztikai okai is vannak, de hogyha lenne itthon egy hihetetlen, bonyolult és drága vegyi laborom, akkor sem tudnám egészen biztosan megmondani, hogy ez a termék biztonságos-e vagy nem, mert hát itt több tízezer különböző vegyületről beszélünk, ami káros lehet az emberi egészségre, több száz baktériumról, aminek a kimutatására esélyünk sincs ilyen értelemben. Éppen ezért valamikor, évszázadokkal ezelőtt az emberek ezt a döntést, ezt rábízták országok kormányaira, különböző szervezetekre, intézményekre, hogy ugyan vizsgálják már ők meg, hogyha ők értenek hozzá, és döntsék ők el, hogy ez biztonságos-e vagy nem. Én pedig meg fogok bennük bízni, hiszen én, mint társadalom bíztam meg ezt az intézményt ezzel a feladattal. És azt hiszem, ezek valamikor a nagyszerű 19. század végén, 20. század elején ezek megtörténtek, de ez nagyon a múlt homályába veszik ma már, és nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy miért vannak bizonyos intézmények, miért úgy alakult, hogy ennek egészen bonyolult szabályozási, engedélyezési, ellenőrzési rendszere van ma az Európai Unióban, akár az élelmiszerekre, de akár a vakcinákra gondolunk, ugyanez van. Tehát nem véletlen az, hogy vannak különböző intézmények, amik iránt valaha bizalommal voltunk. Most, mintha, és ezt nem tudom, hogy ez igaz-e egyébként, most, mintha ez a bizalom elillanni látszana, vagy legalábbis nagyon sokat beszélünk róla, hogy ebben milyen szerepe van annak, hogy most minden információ hirtelen hozzáférhető lett, és mindenki azt gondolja, hogy hát gyors googlizással alapvetően mindent megtud perceken belül.
Meg az ellenkezőjét is.
Meg az ellenkezőjét is, illetve meg tudja kérdezni a vele baráti kapcsolatot legalábbis interneten ápoló emberektől, hogy ők is így gondolják-e. És ebben a vélemény buborékban egészen extrém dolgokig el tudunk jutni mindannyian. Tehát nem tudom, hogy ez valóban ez a bizalom elmente, vagy csak jobban felszínre került ez a hatalmas szakadék, amit én úgy látok, hogy van, létezik egyébként, a tudomány előre menetele, vagy menetele, ne is mondjunk irányt, de fejlődése, illetve az átlagember tudása között. Ma a oktatásban, és nem csak Magyarországon, alapvetően nagyon örülünk, hogyha a newtoni fizikáig eljutunk. Igen, alapvetően. Igen. Gravitáció leesik, ezt tanítjuk, ezt tanuljuk. Ez pár száz éve volt. Azóta nagyon sokat fejlődött, többek között a fizika.
Legutóbbi műsorom a kvantumfizikával foglalkozott egy picikét, tehát nem véletlenül, hát, igen.
Alapvetően ez, ami mondjuk a tudományos kutatásban jelenleg van, vagy zajlik, borzasztó izgalmas dolgok zajlanak. Az átlagembernek erről fogalma nincs nyilvánvalóan, és nem is biztos, hogy kell, hogy fogalma legyen. Viszont abban a kiélezett helyzetben, amikor mondjuk egy pandémia van, akkor hirtelen ezek felszínre jönnek, hogy hát itt 200 évnyi lemaradásban van az átlagember gondolata ahhoz képest, ami zajlik jelenleg biotechnológiai, gyógyszerfejlesztési, vagy úgy általában biokémiai, kémiai, biológiai vonalon. És nehéz ez bejátszani hirtelen ezt a szakadékot, akár a tudomány, akár a politika, akár
lehetetlen is, legyünk média számára is.
Így van. De hogy erre mi a megoldás? Hát erre nagyon sokfajta megoldás kínálkozott.
Jó, leséljessünk még a megoldást. Még megoldjuk ezt. De. Még egy fél órát várjunk a megoldásra. Persze ez nagyképpen hangzik, de nagyon sok minden eszembe jutott, miközben mondod. Ugye jó magam biológus volnék, de ha 20 évet nem töltök mondjuk az utóbbit abba, hogy egyáltalán az MRS kutatással mélyebben tanulmányozzam, nem fogom tudni. Tehát még akkor sem, hogyha végzett biológus vagy. Tehát ezek nagyon mély tudások. De tudod mi, ami nekem egy érdekes gondolatébresztő volt, hogy próbáltam egyfajta modellt kialakítani a fejembe, aztán vitatkozunk ezzel kapcsolatban, mi a véleményed, hogy kiindulunk mondjuk, ha a tudományos világ életéből induljunk ki, és abból induljunk ki, hogy mindenki jó indulatú. Jó, oké, tehát ez tudom már egy probléma, de a tudom... Arra gondolok, hogy nem akar rátverni az egyik tudós a másikat, hanem adatokra építve akar valamit bizonyítani. És ezekhez bekötve vannak szervezetek, amelyek megint csak adatokra, tehát rációra épülő dolgokról beszélünk. Na most... Én nem hiszem, hogy ezeket minden embernek mindig meg is kéne érteni, és sőt szerintem 120 éve is volt elég nagy távolság egy Darwin és egy átlag ember mondjuk gondolkodása között, vagy William James, nem tudom, tehát a nagy nevek. Tehát akkor még aztán még annyira nem volt oktatás, mint amennyire ma van. Tehát ezek a távolságok érdekes kérdések. De ha ezt a ráció oldalát, ezt most egy buboriként tekintjük, és azt mondjuk, hogy a társadalom bizalmat szavaz, az viszont nem racionális alapon, hanem hit alapon történik, és a hit alapú megközelítés az egy egészen már agyi működést tekintve is máshonna közelít meg. És ez az érdekes dolog, ugyanis itt belefektetek bizalmat valakibe, mondjuk a szervezetünkbe, mondjuk Magyarország, Európa Unió, de lehet, hogy ugyanezt mondjuk a nigériai, most bocsánat kérek, a nigériai víz tisztító szervezettől, nem biztos, hogy úgy gondolnám, hogy mondjuk nem tudom, Lagosban meg engedem a vizet, és abból inni szeretnék, pedig otthon ezt megteszem azért, mert egyébként már valószínűleg nem is átgondolva a helyzetet, de hiszek benne. Tehát én ideírtam magamnak, a Nádas Péter nekem egyik nagy kedvenc szerzőm, és különösen szerettem, hogy a szépirodalmi szerzők egy olyan dologba fogalmaznak meg jót, ami nem biztos, hogy innen közelít. Ő azt mondja a bizalomra, hogy mi is a bizalom. Amikor valamiből nincs minden elemében alapos tudásunk, kedvező tapasztalatok alapján, vagy azok elmaradás ellenére, mégis ráhagyatkozunk arra, amit a másik mond. Tehát ez egy belefektetett bizalom. Mit gondolsz te erről az megközelítés olyan szempontból? És ugye itt sérülhet a dolog, hiszen a hit, az én vagyok, valaki a bizok, és hogyha ezt megmozgatják, itt most nem az adatokat fogjuk tekergetni, hanem mondogatni, fake news ide-oda elindulgat az információ.
Így van. Ez abszolút így van, és ez nem is hogy mondjam, az, hogy alapvetően az ember, mint ugye volt egy olyan elképzelés, hogy az ember, mint racionális lény, racionális döntéseket hoz.
Hát igen.
Nyilván modellezési szempontból ez egy nagyon szép feltételezés, de alapvetően ma már tudjuk, hogy ez azért nem igaz. És alapvetően azt is tudjuk, hogy az ember úgy általában nagyon szeret hinni, nem hinni, gyakorlatilag egy ilyen narratív világban.
Történetekkel.
Történetek, sztorik, azok, igen, amik mozgatják, amik a döntéseit befolyásolják. Millió olyan kísérlet volt, hogy bemutattak egy jelenetsort különböző résztvevőknek, a kísérlet résztvevőinek, és teljesen más dolgokat jegyeztek meg belőle. Alapvetően tényadatok, amiket mi tényadatoknak tekintünk, hogy milyen színű ruhában volt, milyen autóval, ilyen jellegű dolgokat is nagyon-nagyon-nagyon divers módon,
igen,
ismernek fel, és jegyeznek meg az emberek, hiszen mindenkinek van egy saját élete, saját gondolatvilága, és az új információkat mindig ehhez csatolja hozzá, és megpróbálja elhelyezni ebben az ő komplex világában az új információkat. És hogyha ez nagyon kilóg, akkor nyilván ezt valahogy fel kell oldani, itt jön a kognitív diszonanciának a feloldás, hogy ezt hogy is fogom feloldani, általában úgy, hogy nem fogom az én saját valóságomat megváltoztatni egy holmi új tény kedvéért, hanem olyan úgy alakítom a narratívát, hogy az illeszkedjen ebbe bele. Vagy úgy, hogy azt mondom, hogy az új információt nem fogadom el, mert ez hazug, ez csalással keletkezett, nem is úgy van, meg akarnak téveszteni, vagy pedig addig csűröm, csavarom a gondolatokat, amíg minden a helyére nem illeszkedik. És alapvetően ezek a sztorik azok, amikben élünk. Mindenki ebben a sztoriban él, a saját sztoriában él.
Igen.
Az, hogy ezzel mit kezd, nem csak a tudomány, hogy általában az emberiség, az egy szerintem roppant izgalmas kérdés. Volt időszak, amikor a mi tudomány területünkön is az volt, hogy alapvetően mégiscsak adatok alapján hozunk döntéseket, az, hogy az emberek miben hisznek, az kevésbé érdekes, hiszen hát itt vannak tények, és akkor majd az alapján születnek a döntések. Csak közben kiderült, hogy ez a mindennapokban nem annyira tud jól működni hosszú távon, mert igenis el kell fogadni, hogy az embereknek vannak hitvilágaik, vagy saját egyére szabott hiteik, és valahogy arra rezonálni kell. Én nem mondom, hogy minden tudományterületnek, de pont a miénk az egy nagyon alkalmazott tudomány, tehát itt alapvetően nagyon sok interakció és kommunikáció zajlik az emberekkel, hiszen mindenki eszik, ergo ezek nagyon fontos.
Behoztam a tejfölt, látod, mint témát. Igen, 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 minden.
Igen, igen, tehát hogy fontos az, hogy mit gondol az ember arról, hogy ez biztonságos vagy nem biztonságos. Alapvetően egész piacokat tud mozgatni az, hogy mit gondolnak a fogyasztók, függetlenül a tényektől, vagy a tényeknek tekintett dolgoktól. Tehát ma már ott tartunk, legalábbis a mi területünkön, hogy igenis fel kell ismerni, hogy mindenkinek saját sztoria van, és erre rezonálnunk kell valahogy kommunikációban, emberek megszólításában, információ tálalásában. De ez nem egy egyszerű vagy evidens dolog, de most talán ott tart a tudomány úgy általában, hogy ezt felismertük, hogy az embereknek sztorikra van szüksége, és nem tényekre, és megpróbáljuk abba az irányba terelni a mi sztoriainkat, hogy azzal valami kölcsönös interakció legyen. Ugyanezt felismerték politikusok is egyébként, illetve a marketingesek is, hogy meg még nagyon sok mindenki más, és most nagyon sokan mozgatják a sztoriainkat egyébként.
Egyetem van-e sztoriink saját, azt nem tudom alapvetően, ez minden oldalra, ugye megint ez is bonyolítja, hogy ez annyi változós, annyi területről jön, és ugye éppen melyik csatornát nyitott ki, és időzélbe is ténylegesen is, ez mind-mind alakítja folyamatosan. De ez érdekes dolgot hoztál be, ez a nudging hatás jutott eszembe, hogy az emberek nem tudhatnak mindenről mindent. Tehát ez egy nagyon fontos, egy tudásillúzió. Mount Everestben élünk, tehát hihetetlenül azt hittjük, hogy sok mindenről sok mindent tudunk, de alapvetően nagyon kevés dolgról és iszonyat keveset tudunk, és ez biztos egy nyomasztó lenne állandóan ez a érzette élni. Persze, nem, mert nincs igazad, beszélsz össze-vissza, és akkor nyugodtan vagyok. De muszáj ezt megkérdezni, ha behoztad. Tehát van joga annak, aki úgy gondolja, hogy tények alapján lát valamit, hogy ez így kell lenni, ezt a fajta bögdösést, hogy úgy elé tálalni az embernek, hogy úgymond a jók közül válasszon, vagy a jót válasszon? Tehát így a bizalmában, mert ugye ebbe egy picit, ez már nem azon volt, hogy reaktíva, tudod, ez nem reaktív,
nem, hanem... ez proaktív.
Igen,
abszolút.
Igen, igen.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván én a saját szempontomat tudom elmondani ezzel kapcsolatban. Ez egy filozófiai kérdés, ha úgy tetszik. Van-e joga egy intézménynek, legyen az hazai, EU-s, egy államnak, egy szervezetnek, jó szándék érdekében, és ugye itt meg mi a jó szándék?
Igen, hát itt a jón van a lényeg. Van. Ez mit jelent?
Jó szándék érdekében így manipulálni, idézőjelesen az információkat. Itt akár be lehet hozni Huxley-nak a szép új világát is, hiszen ő írt erről alapvetően elég sokat, de akár ókori filozófusokat is, hiszen Arisztotelész is ezt már megfogalmazta alapvetően, hogy a jó érdekében igenis lehet proaktívan ilyen dolgokat cselekedni. Nyilván nincs erre időnk, hogy belemenjünk, de egy rendkívül izgalmas kérdés, ebbe vergődik egyébként a tudományterületünk, és pontosan ilyen töréspontok mentén zajlott talán a vita az elmúlt években, hogy lehet-e, szabad-e befolyásolni. Alapvetően már eljutottunk oda, hogy igen, ez most már nem kérdés, hogy proaktív módon igenis a tudományterület által ma konszenzusosnak ítélt legjobb szándékkal is az emberi egészség és életvédelme érdekében, igenis, proaktívan sztorikat alkotunk, és ezzel egy sztori versenyben vagyunk a kormányzatokkal, az egyes cégek marketing osztályaival, adott esetben vallásokkal, adott esetben egyéb hiedelemvilágokkal, és ez a sok sztorinak valamilyen eredője fog minden emberben majd lecsapódni.
Igen, ez a sok sztori jött eszembe, hogy elgondolkodt, és ugye mondtad, hogy néhány évtizede dolgozott erre, és júj, rossz, érdekes volt visszahalni, hát ugye mindketten a 40-es éveinkben vagyunk, hogy öregek annyira, de hát, hogy kihez, mihez képest, az életemben nem mindig így érzem, a hallgatók esetében, hogy nem vagyok idős, akkor kétszer annyi vagyok, de visszatérve a koromról, mert nem ez a lényeg, hogy a gyerekkorba, hogyha visszamegyek, tehát arra gondolok, mondjuk a szülői bizalom, akár felénk, testvéremmel, meg a környezetünkre, ahol lementünk játszani, ahol valószínűleg annyi autó is nem olyan sebességgel rohangált, mint most, de hogy ez a nyáron kimegyek reggel, és talán előfordulok délben, hazajövök, mert éhes vagyok, de ez nem biztos, és így játszok estig, mint hogy ez eltűnőben lenne ez a fajta, és mondjuk egy érdekes kérdés, hogy vajon tényleg annyi pedofil szaladgál körbe a földön, és ezek, mert ezeket nem tudom, hogy megválaszolni, de hogy tény, hogy változik, és a bizalmatlanság felé, és a saját környezetembe úgy állunk hozzá, már csak idáig mondom el, hogy saját környezetünkben az, hogy 25 év ezelőtt, hú, de érdekesen hangzok ez a visszaemlékezés, hogy saját játszótere van a gyereknek a ház kertjében, és ezt mindenhol, nyilván ez mindenki nem teheti meg, ezt tudom pontosan, de ez nekem egy olyan üvöltő információ volt, ezeknek a gyereknek elvileg együtt kéne játszani, és valamiért itt vagyunk, hogy ide eljutottunk, és aki mondta nekem a múltkor ezt, hogy még soha nem csalódtam emberbe, meg azut eszembe, vajon nem vagy-e túl bizalmatlan. Hogyha nem csalódtál még soha emberekbe, akkor vajon belevetetted eléggé a bizalmat az emberekbe. Szóval ez egy érdekes kérdés.
Hát ez mindenképpen. Nyilván itt ebben szerintem rengeteg tényező játszik szerepet, de abszolút igaz, amit mondasz, hát hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mi hogyan és miként játszottunk gyerekkorunkban, illetve most valóban ez egy rendkívül jó példa, pont kinézek az ablakon, itt egy ikerházas rész, mindegyik udvaron van egy privát játszótér. Biztos, ami biztos, kerítéssel zárva.
Igen, a kerítés, ugye ez is egy érdekes.
Nyilván nem tudjuk ezt most felfejteni. Biztos, hogy szerepe van ebben annak is, hogy megtehetjük ezt ma már. Hát azért annak idején, mikor mi gyerekek voltunk, azt hiszem ennek anyagi és egyéb szempontból is voltak gátjai, hogy mindenkinek
saját. Termékek sem voltak szerintem.
Így van, játszótere legyen. Tehát, hogy biztos, hogy van ebben egy ilyen rész, hogy alapvetően van egy pénzügyi, vagy úgy általában egy ilyen fejlődés, vagy erőforrásbeli lehetőség erre, hogy egyáltalán legyen. Másrészt a híreknek a hihetetlen mértékű számában is megnövekedett egészen elképesztő módon, ugye általában ránk zúduló hír, információ és adatmennyiség, és minőségében is nagyon sokat változott. Azért annak idején, és ezek nem arról van szó, hogy az egyik jobb vagy rosszabb világ lenne, hanem teljesen más, abszolút más. Itt ma olyan mennyiségű adat és információ keletkezik minden nap, és ugye ez bombáz minket a sztoriainktól függetlenül is, a e-mailbe, Facebookon, televízióban, akárhol, rádióban, podcastban.
Mi is egy ilyet csinálunk éppen.
Mi is egy ilyet csinálunk.
Adatbombát, igen.
És nyilván ez már rég túllépett azon a szinten, amire mi agyunk evolúciósan amúgy alkalmas lenne, vagy kondicionálva vagyon. És ezzel egyébként nem tudunk jól megbirkózni, ugye általában az emberiség. Mindenkinek vannak személyes stratégiái, hogy ezt az információ dömpinget, ezzel mit fog kezdeni. Ebben van egy ma már egészen jól kutatott terület, hogy ugye ez a decision fatigue, amikor elfáradunk a döntéseinkben, mert annyi döntést hozunk nap, mint nap, tudat alatt.
Hát ez lemerít, ez az önlemerülés. Pontosan, egy tankolás. 6 kérdés, én szoktam nézni, csak amíg megtankoltam és kifizettem a benzint.
De azok még a jobban tudatosultak. Igen. Is, de a tudatalatti döntéseink is, ugye több ezer döntést hozunk egy nap. És ebben már délelőtt elfáradunk, ebben egészen biztos vagyok, hogy ez tudatalatti is nagyon nyomasztóan és mélyen hat. És erre még rájön a különböző információ, morzsák, hogy hallottátok, hogy a Tesco-ba eltolták a gyereket a bevásárlókocsival, és elrabolták, ugye amik meg se történnek gyakorlatilag, de már erre esély sincs, hogy az ember végig gondolja, logikusan, utána nézzen, utána érdeklődjön, hogy ez vajon tényleg igaz-e. És szépen lassan évek alatt, és nem kis részben a sztorigyártók tevékenységére is, hogyha legyen az a tudomány, a politika, a marketing, az akármi, egész egyszerűen szerintem belekerültünk egy olyan narratívába, amiben a félelem az nagyon nagy szerepet játszik. Mindentől félünk. És ugye az én területem is egy kicsit olyan, hogy hát élelmiszer biztonság, és hogy hát alapvetően mennyi veszély leselkedik ránk, mondtam én is, több tízezer vegyület, több száz mikróba, de hát nyilván ezeknek a valószínűsége roppant alacsony. De ezt az alacsony valószínűségű, de nagy hatású dolgokat az emberi agy nem jól tudja kezelni. Tehát nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy valaminek egy az egy milliárdhoz az esélye.
Nem is értjük, hogy ez mit jelent, de egyébként nem valahol az, hogyha veszély van, azért tudjuk evolúciós, az mindig nagyobb jelentőséggel, egyébként szoktam mondani, most egy nagy ugrás, de ugyanarról van szó, ha negatív kommentet olvas a sportolom mondjuk a Facebookon, az mindig 1000 pozitívhoz lehet esetleg arányosítani, hiszen ha valahol jöhet a maci is, megeszik téged, az sokkal fontosabb, mint plusz egy málnát leszedni, már bocsánat, de ez ilyen egyszerűen ezt a dolgot. Tehát ha veszély van, na most ha te a médiát hoztad kicsit hamarabb, mint én terveztem, de akkor már rácuppanunk a témára, nem feltétlenül médiát bántva, hanem az alapjába kiindulva, amelynek a lényege, hogy minél többen olvassák, hogy minél több értékesíthető felület legyen ugye eladva. De visszatérve, a média viszont mit emel ki? A szokásostól eltérőt.
Így van.
És ha kiemelünk 1000-ből egyet, mit emelünk akkor ezek alapján ki? Amikor eltolták a gyereket, vagy nem tudom, a Tesco-ban, ha volt ilyen, nem tudom. Tehát ugye meg leborotválták, nem tudom, tehát ilyen ellopták, májat vettek ki belőle. Tök mindegy, ha ez ott van, akkor erre oda kell figyelnünk evolúciósan is, mert lehet, hogy kicsi az esélye, de hát én is féltem a gyerekeimet.
Igen. Abszolút így van, és ugye ezek egymást erősítő mechanizmusok, együtt azzal, hogy nem tudjuk ezt kezelni az alacsony valószínűségű, de nagy horderejű dolgokat jól.
Igen.
Ebből kialakul egy ilyen félelem kultúra, vagy félelemben élés, aminek persze egyenes következménye az, hogy ha megtehetem, akkor saját játszóterem van, saját úszómedencém van, saját akármin van, mert hogy hát akkor ezzel izolálom magam gyakorlatilag.
Egyúttal a megküzdési stratégiáit is elveszem a gyereknek, hogyha esetleg aki csúnyán nézett rá, ne talántán belerúgott, most mondok ilyen extrém dolgokat, hogy igen, ilyenek előfordult, sőt verekedtek is gyerekek, ilyen is előfordultak. Tehát így kevesebb az esély.
Ez biztos, hogy hosszú távon nem lesz jó. De a mi gyerekeinknek ilyen szempontból talán nehezebb lesz egy csomó mindenben, mint nekünk, mert pontosan ezek a megküzdési stratégiák, amiket mondasz, ezek nem lesznek meg, hiányozni fognak. Nem tudja kitalálni, kialakítani a saját válaszait, megelőző intézkedéseit, viselkedéseit, és egy konfliktus helyzetben alapvetően ebből általában nem fognak jól kijönni. Most nyilván nem mindenki, meg nem mindig, de ez biztos, hogy a gyakorlás, mint egy az egyik legjobb tanulási módszertan, az ezzel kiveszik gyakorlatilag, és lehet elméletben beszélgetni róla, hogy hogy is kéne majd reagálni, de hát a gyakorlást azt hiszem nagyon kevés dolog.
De, úristen, de ez miért érdekes? Ez olyan picit ez, mint az a bizonyos pillangó megrebegteti a szárnyát. Tehát elindul 19. század, ugye ősszel megjelenik reklámhelye a Figyelemkontroll című könyvem, és abban kicsit azért nagyon jó ilyen dolgokkal foglalkozni, mint könyvírás, hogy kuthathatsz, mert ez a munkád. És ahogy a kutatára nézel be a tekintetet, te is szeretsz kutatni, tudom, hogy utána nézni, olvasni. És olyan remek dolgokat lehetett találni, mire akarok itt utalni. 19. században megjelent egyáltalán az a fajta bulvár újságírás, amely a lényege nem feltétlenül eladom, és mennyibek. Tehát az érték, az nem az újságírókat fizetem ki azért a egy pennyért, amit kifizetek, hanem a reklámból élek, és ugye felhívom a figyelmet a, nem tudom, a gyilkossági esetekre New Yorkban, meg a tárgyalásra, meg a megverte a feleségét, stb. Elindul egy dolog, ahol a technika fejlődésével párhuzamosan halad, hiszen újságokat nyomtatod, egyre olcsóbban megy, aztán megjelenik a rádió, mint olyan, ami hát aztán már csodák lehet vele tenni, és lehet is szépen propagandát terjeszteni, itt azért nem mennék el mélyen bele, de hát azért Hitlerik is tudnák erről mesélni, de a másik oldal is bőven. A film, mint olyan, is ugye megjelenik, ahol megint csak lehet meggyőzni az embereket, manipulálni, ugye ilyen szempontból, ha pozitív irányba, érdekes nekem manipuláció szóval, vagy ugye negatívnak érzem.
Tehát
az, de itt most nem feltétlenül csak arra gondolok, hanem amire az előbb utaltunk, hogy a véleményeket segíteni, dönteni, és megyünk tovább. Az időben most nagy ugrás, az internet megjelenése, ahol, és pont néztem van egy, hát sok kibutatás van, azért néztem egy kis statisztikát is, amely például az amerikai állampolgárok bizalma a mindenkori elnök iránt, hogy mennyire a jó irányában tevékenykedik. 60-as évektől néztem az, hogy 70% környékén volt az embereknek, azt mondta, hogy igen, így történik. Hát most nem meglepő, hogy 20% alatt van, sőt Trump érába ez egy rendesen zúgott. Mondhatnánk, hogy ejjjj, hogy eltűnt a bizalom? De a mérleg másik oldala, nem lehet, hogy az is hatással van, hogy ugye bizonyos információkhoz, ahogy te is mondtad 15 perc ezelőtt, most már hozzájöttünk, tehát olyanfajta sötétségben nem lehet tartani már a népet, és ez is benne van abban, hogy a bizalmatlanság, hiszen túl sok az információ, hallok olyat, ami ijesztő, akkor inkább óvatos vagyok. Tehát ez a hozzáállás az embereknek.
Biztos, illetve az is, hogy amit szintén érintettünk, hogy nem lehet az embereket olyan sokáig sötétségben tartani, ugye azért ezek a médiumok, ezek a csatornák, mint az újság, a rádió, a televízió, azért alapvetően kevés számosságúak voltak. És most pedig,
hát a
és
ugye
kevés sztori volt. Kevés sztori is volt ennek megfelelően. Most pedig nagyon sok sztori van. Tehát nagyon sok storyteller van, nagyon sok fajta narratíva létezik, egymással párhuzamosan, egymásnak ellentmondóan. És itt gyakorlatilag mérlegelni vagy súlyozni kellene, és hát nyilván a döntési fáradtságban ezt nem fogjuk megtenni, vagy nagyon sokan ezt nem teszik meg. És itt van egy olyan dolog, amit most nehéz feloldani jelen pillanatban, mert ennek a stádiumában vagy fázisában vagyunk, hogy ezek a versenyző történetek, ezekből kikerül ki győztesen, mi az, amit én egyén szintjén is jobban elhiszek, és ugye itt aztán nagyon nagy szerepe van a nevelésnek, a családi környezetnek, annak a narratívának, amiben én is belenőttem, meg mindenki más is. Szerepe van az oktatásnak, annak a színvonalának. És nem is a színvonalának, hanem hogy mit közvetít az oktatás alapvetően. Mi a fő narratívája az oktatásnak, mert azért ebben is nem is a tényszerű tudás az érdekes az oktatásban jellemzően, hanem hogy mit mond a világról a diáknak, mire tanítja meg, arra tanítja meg, hogy a tanára az igazság egyetlen forrása, és azt kell visszamondani, vagy pedig arra tanítja meg a diákot, hogy gondolkodjon. És ebben hagyományosan azért nem vagyunk annyira erősek, azt gondolom, vagy nagyon tanár függő, és a rendszer maga nem erős abban, hogy gondolkodni képes embereket neveljen. De már ezen nagyon sok minden múlik.
És hát elég.
Hogy aztán később én egy ilyen sok sztoris módban én mit fogok elhinni, és hajlok-e arra, hogy majd az én Facebookos vélemény buborékomba kölcsönösen egymás vállát megveregetve és erősítve majd kitalálunk valamit, és abban a narratívában hiszünk, vagy pedig azt hozom az iskolából, a társadalmi, családi, történelmi környezetemből, hogy jó, azért lépjünk vissza egy lépést, nézzük meg, hogy mi ez a hír, miről szól ez, hogy érint ez engem.
Honnan jött?
Igen,
ez honnan, kérdés,
milyen hogy... attribútumai vannak, kik hivatkoznak rá, kik írták, milyen szándékkal.
De hát ezt most elkezdted mondani, hát ez energiabefektetés, nem is kicsi.
Ez energiabefektetés, de hát nincs ingyen ebéd, mint tudjuk.
Igen.
Tehát valóban...
De van chips gyorsan.
De van chips gyorsan.
Igen.
Van chips gyorsan, és van finom valami más lassan. De minden az életben energiabefektetés ilyen értelemben.
Nagyon
és kemény. Ezt, hogy mennyire teszed könnyűvé ezt a saját társadalmat számára, az egy állami felelősség alapvetően, vagy egy közösségi felelősség, akkor fogalmazzunk így.
Igen, az oktatás...
Mit teszünk meg mi?
Hát először is ne gondoljuk azt, hogy mondjuk mi azt gondoljuk itt, hogy mi nem rendelkezünk ilyen narratívákkal, és mi fölötte állunk. De. Tehát ez mindenki számára, sőt, amennyire az én olvasataim ezt kihozták, ez nem feltétlenül végzettségtől függ, hogy mondjuk lapos teóriába hiszek, és direkt mondtam ezt a eléggé végleges, vagy nem tudom, szélsőséges esetet. Tehát ez nem attól függ, viszont az oktatásra mégiscsak visszatérnénk, mert ez nagyon fontos, és egy érdekes, miközben hasonló témákkal dilemázgattunk egyik tréningen, egy hallgatón behozta ezt a témát, hogy akkor ezt elmondaná, és most mi történik most ebben a pillanatban? Nem az ezrekről beszélek, hanem egy ember történetét osztom meg, ami most mindenkiben sokkal jobban fog rezonálni, mivel egy ember történetéhez tudunk kapcsolódni. A történet következőképp hangzik. 7 évesen iskolába ment a lány, kislány volt, hanem akkor még ugye régen, nem tudom hány évtizede volt ez már, és a nagymamája egy kis füzetké vagy könyvecskébe, hogy hát nagynap a mai, beírt egy idézet neki, hogy ezt jól tanulja meg egy életre. Kb. Így hangzott ez a mondat, hogy örömödet, bánatodat, embertársaddal soha ne hozd meg, mert ha bánatodat megosztod, kinevetnek, ha örömödet megosztod, úgyis elrontják. Pont. Nagymamát szeretettel. Igen. Tehát, na, tessék egy narratíva 7 évesnek, ott van. És azt mondja, hogy ez máig ott cseng, ez egyfajta, azért jófajta tanultehetetlenséget is hoz az embernek. Tehát amikor ez velünk tud végigmenni, hiszen hát ha mondták a felnőttek, ugye, az akkor úgy van.
Így van. Ezért mondtam a családi történelmi hátteret. Tehát az alapvetően a... És ugye a nagymama sem rossz szándékból mondta ezt, tegyük hozzá.
Tapasztalatból mondta ezt, szinte egészen biztos, ami N egyenlő egyel, tehát a tudományra azt mondja, hogy egy ember tapasztalata. De ahogy van, bocsánat, Nádas másodszor is utoljára idézem ebbe, de remekül mondta, hogy minden szülő a saját életére készíti fel a gyerekét.
Tehát... Ez így van, ha csak nem lépsz túl ezen, és ismered föl, és próbálsz valami más csinálni.
Az automatizmusunk ez? Automatizmusunk ez? Tehát ez rációval lehet, igen.
Így van. És hogyha jól megfigyeled, akkor el is jutunk oda, hogy a 20. századi mondjuk magyar vagy közép-európai történelemnek milyen lenyomata és következménye van a jelenkori közép-európai társadalmak szervezésében, bizalmában, különböző döntésekhez való hozzáállásában is. Mert hogy ezek nem csak tanultehetetlenség, hanem alapvetően generációs konátívelő, különböző transgenerációs hatásokként tudatalatt is működnek, és mind a mai napig befolyásolják a döntéseinket. Illetve a másik, ami eszembe jut, amit említettél is, hogy alapvetően igen, ez egy ember története. És a tudomány sem abban más, hogy ne sztorikat gyártson, vagy hogy a mindent eldöntő igazság képében tetszelegjen. De alapvetően annyiban különbözik, hogy ott megpróbálja különböző sok forrásból származó adatokat, információkat rendszerezni, és sokszor ellenőrizve végül eljutni odáig, hogy ki lehessen mondani, hogy hát ez nagy valószínűséggel igaz.
Igen.
És nem pedig egy embernek a személyes benyomása és élményei alapján születnek meg ezek. Tehát ennyiből több a tudomány, vagy inkább ez nem is a tudomány, hanem ez a tudományos gondolkodás.
Igen, de ezt imádom, hogy a tudományos ismeretterjesztés, úgy főleg nyilván az angol nyelvű, mert nem feltétlenül angolok, amerikai kírák, hanem angol nyelven megfogalmazó, és ezekből azért egy töredék egészen kicsi töredék magyarul is megjelenik. Sajnálatos, hogy töredék, de remélem minél többen megtanulnak majd angolul. De mire utalok, hogy azért bár rájöttek arra nagyon sok kutató, professzor, nagy név, hogy egy dolog, hogy publikálok mondjuk a Science Nature-be, tehát valahol ott, ahol egyébként az átlag se tudja, mi az, tehát hagyjuk ezt a külön világot, az akadémia világát, de meg kell írnom egy olyan, vagy írogatnom olyan könyveket, amely érthetővé teszi, és egy történetbe összerakja, és lehet, hogy egy pól és egy kéten keresztül meséli el azt, mert tudja, hogy egy történetek keresztül el, az, hogy amit megkértünk, és ez a non-fiction világnak szerintem ez iszonyat nagy szerepe van, hogy ez lehetőleg úgy legyen megírva, és ezt mondom, azért szerencsére sokan csinálják sok területen, hogy ezek a történeteket megkapjuk, és elgondolkodjunk azon is, hogy egyáltalán ezekkel tudjunk operálni, hogy eszünkbe jusson, hogy oppá, most ezt át kell gondolni. Lehet, hogy ez nem így van, vagy hogy többet tudjunk meg róla, nem?
Abszolút igaz, és én nagyon örülök, hogy ez a non-fiction irodalom alapvetően nyilván az angol nyelvterületen az elmúlt években, évtizedben nagyon-nagyon erőre kapott, abszolút. És nagyon sok gyönyörű, nagyon szép könyv íródik, és tényleg ezek nagyon-nagyon jó. Nyilván egy gond van vele, hogy ezt alapvetően nagyon kevés ember olvassa, még ezt a jellegű non-fiction irodalmat is. És nyilván azok, akiknek van valami fajta tudományos beállítódásuk, azt gondolom, nyilván nem tudok emögé statisztikát felsorakozni, de az, hogy felsorakoztatni, de nem gondolom, hogy az a lapos földhívő, akit te is említettél, a fiktív szereplője a mi történetünknek,
nem. Ő valós.
Ő el fogja olvasni.
Ja,
nyilván nem fogja. Tehát, hogy ez továbbra is van egy szakadék.
De tudom, mi az érdekes, most eszembe jutott nagyon jó, hogy hát ezért beszélgeti az ember másik, hogy erről eszébe jut, hogy valami is megy szépen tovább.
Igen.
Már van egy olyan szintje ennek az irodalomnak, és egy kicsit azért lekerekítve, mert nem erről akarok csak beszélni. Nem tudom, észrevetted, de amikor megírnak egy könyvet, mondjuk, nem tudom, számomra nagyon kedvelt evolúciós, biológus, antropológus Richard Rankin egy jó könyvet ad ki, de ő bizony 500-600 oldalba ír le, és az a non-fictionnek még az a része, hogy kifejezetten kevesen. Aztán jön mondjuk egy Bregman Hollandiában egy történész, aki van egy narratívája, ír egy könyvet, és óriási sikerkönyv lesz. Hozzáteszem, Yuval Noah Harari is nagyon ügyes ebben, mert viszonylag ritkán citálja a saját kutatásainak az eredményét kb. Zéro, hanem gondolkodik ebből, és mit csinál? Tehát van a non-fictionnek is különböző rétegei.
Így van.
És,
igen.
És mégiscsak most Bill Gates ajánlásával vagy nem, ez mindig eszembe jut, hogy a Bill Gates miért olyan agy, akinek, tehát mert gazdag, és ő hozta létre, nem tudom, Windowsban volt benne, ez nekem mindig vagy érdekes érzésem, hogy a Elon Musk és a Bill Gates miért kell ekkora influencer legyen, de mindegy, legyen influencer, a lényeg, hogy eljut sok emberhez. És azok már viszont tömegek. Lehet, hogy nem akkorák, és lehet, hogy mi mindig egy része az emberiségnek, de azért ezek már milliók azért, akik igen. Olvassák.
Ez kétségtelen, így van. Mindazonáltal, vagy nekem most így az elmúlt időszakban, ami a legnagyobb fejfájás bizonyos értelemben okozza, vagy amin talán kicsit meg is vagyok lepődve, azok nyilván a koronavírus kapcsán előjövő különböző hiedelem halmazok, és ezeknek a mélysége vagy magassága, amit már egy fiction író sem tudna kitalálni, olyan szintre jutunk el bizonyos hiedelmekben, hogy az élet valóban mindig izgalmasabbat produkál, mint amit egy író meg tudna elmondani. Nyilván ezt is valaki kitalálja, valakik. De azt gondolom, hogy még a Harari-nak talán a legtöbbet eladott non-fiction írónak tekinthető íróról beszélünk. Neki is azért a művei arányaiban, most, hogyha arról a közösségi média résztvevőről beszélünk, aki hangos és a járvány kapcsán mindenféle hiedelmekkel él, azért szerintem kevesen olvassák még őt is.
Igen,
ilyen
ez még mindig kicsi arány. És teljesen igazad, és egyébként a másik, amiről beszéltünk, mert azért most saját, tehát körbe megyünk, mint a szegény kutyus, amikor így forog. Tehát és egyébként meg, hogyha a saját hiedelmeimben nincs benne, akkor úgyse fogadom el. Hát figyelj, hülyeség az egész. Tehát azért ez bármikor hozzá lehet
ez így
tenni
van.
Ezt a dolgot.
Ez így van. Viszont nyilván a non-fiction irodalomnak borzasztó nagy szerepe lehet, vagy van, és az influencereknek is, és ez nem egy új keletű jelenség. Tehát, hogyha visszamegyünk, nem tudom én, Öveges professzorig, ő is egy influencer volt.
Fizika, így van, pontosan.
Hát abszolút, és generációk nőttek föl az ő tudásán, és kommunikációs készségén, képességén, és nevelő szándékán és képességén. És az ilyen jellegű influencerekre nem tudom, mennyire van igény, sokan azt mondják, hogy nincs igény, de erről mindig azt gondolom, mint az a régóta húzódó és aztán sose feloldódó vita, hogy a kereskedelmi tévézésben a rossz minőségű műsorok azok azért vannak, mert a
ezt
nézők ezt szeretnék, exact, vagy pedig azért ezt szeretnék a nézők, mert ez van. Nyilván ez egy iteratív és egymást erősítő folyamat, és azt gondolom, hogy, hogy épp úgy helye lehet alapvetően tudás átadó, ismeretterjesztő dolgoknak, és előbb-utóbb megjön hozzá a közönség is, hogyha az olyan.
Igen, de csak nagyon röviden lerak, vagy lecsapva azt a bizonyos labdát, amit feldobtam a legelején, én nem tudom megmondani, hogy melyik vakcinát adassa ki, kinek be. Sőt, én megmondom őszintén, valahol belülről is, ez most egy érzelmi reakció jön tőlem, én felháborodom azon, hogy nekem ezzel kapcsolatban döntést kell hoznom. Ugyanis én azt gondolom, hogy ezért vannak azok a szervek. Ez nem olyan, hogy importáltam most valamit Hongkongból, és akkor felrakom ezt a képet a falra. Remélem ennél kicsit összetettebb idézőben, persze remélem, hogy valahol lehessen beadni egy vakcinát, vagy sem. Tehát ezt a döntést. Ezt a döntést kérem szépen innen elmondom mindenkinek, én nem szeretném meghozni. Egy olyan országba és világba szeretnék élni, ahol se a tejföld tekintetében, sem a víz, ami kijön a csapból, sem a vakcina tekintetében nem nekem kell döntenem, ugyanis erre vannak azok az emberek, akik döntsenek. És még egy dolgot hozzáteszem, iskolára beszélgettünk, megy-e a gyerekünk, vagy nem. Most ez lehet, hogy valaki egy év múlva hallgatja a műsort, hogy később.
Engem a másik egy történelmi korlenyomat lesz.
Igen, de mérségesen felháborít, hogy végül igazából a feleségemmel össze kell dugni a fejünket egy csöndesebb, esti, nyugalmasabb pillanatba, és eldöntenünk a rendelkezésre álló információk alapján, hogy bejárassuk a gyereket iskolába, vagy a mindenféle itt-ott kitalált kiskapuk alapján, már bocsánat, és nem nyitnám ki a sztorit, hagyjuk, hogy mások vezéreljék a gondolatainkat, és itt sem érzem jól magam, itt is nagyon rosszul érzem magam, mert eltűnt az a bizalom, vagy nincs meg, már én is érzem, ami egyébként egy normál működésnek, egy normál, hát nyugati európai társadalmi, nem tudom, luxusban én nyilván az átlagtól eltérően, de nem ezt szoktuk meg. Tehát én nem akarok ilyen döntést hozni.
Ez abszolút igaz, amit mondasz, és azt hiszem, ez egy szépen haladunk a beszélgetés vége felé, mert pontosan erről van szó, hogy az ilyen vészhelyzetekben, mint most a koronavírus járvány is ilyen, alapvetően felerősödnek ezek a folyamatok, és elválik az ocsó a búzától, lehetne mondani, hogy igen, hogy is él a bizalommal a mindenkori társadalom, az ő általa megbízott vezetés, az intézmények, és tudnak ezzel élni, és nem visszaélni. És alapvetően, amiket te mondasz, az pont abból a mechanizmusból fakad, hogy számunkra átláthatatlan módon a témában jártas szakértők megszólalásaival ellentétes üzeneteket hordozó állami üzeneteket kapunk gyakorlatilag, és konfliktálódik benned is, bennem is, hogy vannak szakértők, vannak intézmények. Hogy
nem csak állami, nagyon sok, még szakértőktől is, nem csak állami, én már hát orvosokat iskola, is, innen, ja bocsánat, az is állami, de ez nagyon-nagyon sok oldalról, igen.
Ez egy nagyon sok oldalú, és egymással konfliktálódó információk vannak, és nem tudunk megbízni senkiben, hiszen ezt a bizalmat szépen erodálták az elmúlt évtizedekben nagyon sokan és szisztematikusan, és alapvetően ott vagyunk a végén ennek a folyamatnak, hogy az egyedi ember kell, hogy döntést hozzon olyan helyzetekben, amihez neki nincs kompetenciája, nincs információja, nincs is kedve hozzá, és alapvetően pont azért bízta meg az intézményeit, hogy neki ezzel ne kelljen foglalkoznia. És ennek biztos, hogy mélyreható hatásai lesznek a mi személyes, nem tudom én, pszichés fejlődésünkben is, társadalmi lenyomatban is. És azt gondolom, hogy lehet, hogy 10-20 év múlva, de kommunikáció, politikai kommunikáció, döntéshozatali szempontból is, ez egy nagyon tanulságos időszak lesz, majd mit
elvemezgetni. Érdekes lesz visszani. Remélem, hogy megéljük még azt, amikor visszatekintünk. Én egyrészt azt gondolom, hogy ez nem fejlődés, tehát innen megközelítve, tehát ez egy fajta fent-lent-lent-fent-fent, miközben én azt vélem felfedezni, és lehet, hogy majd mea culpa lesz a jövőben, hogy ami az utóbbi egy évben a tudomány területén, nem tudom, Karikó Katalina, elkezdve vagy befejezve, stb., ami történt, egyébként egy óriási sikersztorinak tűnik nekem a tudomány oldaláról.
Abszolút. Abszolút, abszolút. Hihetetlenül az. És ugye ezzel kapcsolatban is született non-fiction irodalom, ugye akár Pinkernek a könyvére gondolva is. De alapvetően tényleg van egy...
És ezt még előtte írta.
Igen. És ezt még előtte írta. Jó pár évtizedre, évszázadra visszamenőleg, vagy visszagondolva statisztikákat nézve, hihetetlen módon megnőtt az életszínvonalunk, az egészségünk, a várható életkilátásaink, az életminőségnek a különböző aspektusai, és hogy van egy ilyen irányú fejlődés. Ez kétségtelen. Az, hogy ezt megint hogy érzékeli az egyébként,
ez megint a sztori. Egyébként ahhoz képest, hogy az emberek hogy élik meg a napjaikat, és még a depressziót nézzük, vagy a szorongást, az is nőtt. Tehát megint a racionalitásról ennyit. Tehát ez.
Így van, így van. Tehát nyilván itt el lehetne térni a boldogság felé, hogy akkor azt definiálni, és hogy akkor vannak, hogy lehet ezt mérni és elősegíteni, de alapvetően mégis van egy ilyen fejlődés. És a tudománynak is ilyen szempontból egészen hihetetlen, hogyha csak azt mondom, hogy 10 éve lett volna ilyen pandémia, akkor még talán, ugye ugyanennyire, vagy majdnem ugyanennyire globális volt az utazás, a kereskedelem, tehát ugyanígy tudott volna terjedni a járvány, tehát nem arról beszélünk, hogy 50 évvel ezelőtt, mert nem tudott volna ilyen sebességgel terjedni, mondjuk 50. De 10 éve már tudott volna. Viszont 10 éve még nem tartott ott
a tudomány.
A tudomány, hogy mondjuk 1 éven belül tudjon vakcinát csinálni. És ez ilyen szempontból egy borzasztó nagy szerencse, idézőjelben a szerencsétlenségben, hogy ez most történt, és hogy alapvetően nem kell 10 éveket várnunk, vagy 5 évet se vakcinára, és különböző megoldásokra, és a különböző sokat szidott digitális technológiák és közösségi média is nagyon sokat tud segíteni ott, ahol használják.
Rengeteg jó. Ez egy külön sztori lehet, mind a két oldalt nézegetni.
Így
egy
van,
másik
kontaktkutatásokban, zárlatok elrendelésében, járványügyi intézkedések meghozatalában borzasztó sokat fejlődött, és akár 5 évvel ezelőtthöz, vagy 10 évvel ezelőtthöz képest is, és ez egy nagyon jó dolog. Az, hogy ez hogy csapódik le az emberekben, a társadalomban, vajon a tudomány most megmentő-e, vagy a gondoknak az okozója, mert ugye ez a narratíva is egy párhuzamos narratíva ezzel.
Te többet olvasol ebbe a témába, mint én. Ugye ez, tehát ezek kőkemények, tehát ez, de mindjárt visszatérünk, hiszen pont oda szeretném kivezetni.
Ezt majd igen, az idő dönti el, meg azt, hogy tudok tudomány is kommunikálni ilyen szempontból. Nyilván nem akarom a tudósok vállára helyezni, vagy a mi vállunkra helyezni ezt a felelősséget, de kétségtelenül ezzel foglalkozni kell, hogy nem elég a tény.
Hát ha valamit csinálsz és kutatsz mondjuk, az nem azt jelenti, hogy mondjuk a kommunikációban is az erősséget. Tehát ez egy, szerintem mondhatjuk, hogy ez egy másik terület. Van, aki nagyon jól megtanulja, tehát létezik ilyen.
Igen.
Tehát,
igen.
De talán a kevesebbre jellemző ez. Viszont muszáj vagyok, és talán legkellemetlebb rész most jön, hiszen zárjuk lassan a végén, és nem azért, mert zárjuk, mert ezt mindig nyilván, hanem mi a fenét lehet tenni, és nem a fekete-fehér megoldás tekintetében, tehát hogy merre lehet tenni, hogy ez a bizalom vélt bizalmi válság, vagy amivel benne vagyunk, amely sok területen, most nem hoztam itt be, nem tudom, bankokat, 1000 másik területet, ahol megér szerződéseket kis betűkkel, amiket nagyon meg kell, és benne volt a szerződés, nem volt benne a szerződésbe, hogy a bizalom ennyire olyan szinten van most. Tehát mi az, amit mi tudunk tenni, és nagyon fontos, az egyéni, emberi szinten. Van neked erre saját megoldásod, amit te viszed a napjaidat A-ból B-be, B-ből C-be, amelyek azért valamest tudnak segíteni? Ha megosztál, nagyon örülnék, aztán elmondom én is a saját megközelítésemet ezzel kapcsolatban, és álmaimat.
Hát ez egy nagyon fogós kérdés. Ma,
igen, jó kezdődik.
19-én, 2021-ben, azt gondolom, hogy nem fog visszatérni a világ oda a bizalom szempontjából, ahol lehet, hogy sose volt, de legalábbis azt gondoljuk, hogy valahol volt. Ez egy olyan fejlődés, aminek nem látjuk most a végét, és mi lesz ebből. Az biztos, hogy ezzel meg kell küzdeni, mindenkinek feladata vagy szerepe van, és nyilván nincs gyors megoldás. Tehát, hogy itt biztos, hogy egy több komponensű megoldás kell, hogyha nagyon távolról közelítek. Tehát itt az oktatásról beszéltünk, a médiáról részben beszéltünk, de nyilván a közösségi médiának a szabályozása már elkezdődött alapvetően Európában is, Amerikában is, maga a Facebook is elkezdett valamit csinálni, maradjunk annyiba. Tehát elkezdődött az a folyamat, hogy ezeket a reklámra és a megosztásra hegyezett gondolatbuborékokat azért valahogy bontogassuk már le, jelöljük meg a fake news-t, stb. Tehát, hogy ez nagyon hosszú folyamat. Ugyanígy a tudománykommunikációnak is szerepe van, a narratíva teremtésben, az eljuttatásban. A kormányzatoknak, intézményeknek is feladata van ezzel, hogy a bizalmat ne rombolják, hanem valahogy akár tudományosan előkészített, és ugye ennek is magának a bizalomnak is adott esetben, hiszen van tudománya vagy szakterülete. Filozófia, pszichológia, közgazdaságtan, szociológia területéről. Ebben proaktívan próbálja ezt a bizalmat építeni, fokozni akár a demokratikus intézményrendszereknek a még tovább demokratizálásával. Tehát, hogy nagyon sok komponensű ez a kérdés, hogy személyesen te hogy küzdesz meg ezzel? Arra mindenkinek a saját narratívájában van válasz. Én úgy küzdök meg, hogy alapvetően próbálok mindenhez tudományos igényességgel hozzá állni, olyan értelemben, hogy megkérdezni magamtól, és ez idő és energia, hogy akkor ez mi, ez hogy döntsük el, milyen tények figyelembevételével, és itt amikor én a tényeket próbálom behúzni magamhoz, akkor próbálok, mint ahogy egy tudós szokott eljárni, olyan információk alapján dönteni, amik mondjuk nemzetközi különböző szervezetek, tudományos szakcikkek, alapvetően igen, ebből az irányból próbálok tájékozódni, és ez alapján döntést hozni. Ez egy átmeneti ideig szerintem tartható, vagy bizonyos kérdések esetében. Nyilván nem tudok több ezer napi döntést így meghozni. Ez kétségtelen. Úgyhogy kialakulnak bizonyos rutinok, amiket időről időre megpróbálunk felülvizsgálni családilag. Hogy ezek a rutinok, amiket csinálunk, melyik tejfölt vesszük meg, hogy maradjunk az eredeti példánál, hogy azok jók-e, vagy azok tarthatók-e, vagy van ezeknek értelme. Ez megint időt igényel, családi beszélgetéseket igényel, gondolkodást igényel, amiből nyilván a szabad időből kell erre áldozni, de hogyha én fontosnak tartom ezeket, akkor ezt meg lehet tenni. Beszélgetni kell. Ez meg talán a legolcsóbb történet, a legegyszerűbb. Alapvetően más emberekkel beszélgetni, más véleményt hallani, és ettől kicsit helyre rázódni, vagy egy kicsit más irányt venni, vagy az a gondolat megül a fejedben, és újabb gondolatokat indukál. Ez segíthet abban, hogy különböző döntéseket hozzá, vagy legalábbis rákényszerül arra, hogy gondolkodjál ezeken. Nyilván az is egy személyes megküzdési stratégia, ha valaki azt mondja, hogy nem akar egy bizalmatlan országban élni, és akkor elmegy egy olyan országba, ahol ő azt gondolja, hogy nagyobb a bizalom. Vagy munkahelyet vált, vagy családot vált, vagy hogy kilép ebből a bizalmatlansági örvényből, de azt gondolom, hogy a saját szintünkön annyit tudunk tenni, hogy olyan emberekkel veszünk körül magunkat, hogy olyan emberekkel beszélgetünk, akikben meg tudunk bízni, és akkor van egy, mégis a mindennapokra van az embernek egy viszonylag jó érzése, egy stabil alapja, család, barátok, amiről el tud rugaszkodni aztán különböző extrém helyzetekben, mint a járvány mondjuk.
Abszolút, hát a nagyon jó, mert azért sok szempontból egyetértek vele, hiszen de tessék itt a buborék, nem a nagy viták, hanem hasonló gondolkodásban vagyunk, de a saját megközelítésem ilyen szempontból a környezet fertőz, vagy ragadós? Tök mindegy, hogyan közelítjük. A lényeg, hogy nagyon nagy hatással van az emberekkel. Tehát mi, és a környezet nem csak azt értem, hogy a lakásod, vagy ahol élsz, az emberek, minden együtt. Tehát az internet, amit olvasol, a könyvek, amit olvasol, ez mind-mind hatással van az emberre. Az én megközelítése, megmondom szintén, első fokon egy picit elkerülés. Tehát nem azt mondom, hogy remeteként elmegyek, de mondjuk a hírfogyasztás és a social media tekintetében nagyon tudatosan, mondjuk social media inkább, mint egy felület, ahol reklámmal bír a cégem, tehát kb. Ennyi, de nem a scrolling oldal. A hírek olvasása tekintetében kb. Mi határozza meg, hogy holnap tudok-e normálisan működni, mint vállalkozó ember, tehát azért, ami vált, de egyébként nagyon minimális információ beengedés. Tehát az én megközelítésem, és lemaradok néha dolgokon, néhány éve Erdogán itt járt Pesten, és én voltam az egyedül, aki nem tudta, hogy ezért nem lehet Budapest belvárosába bevenni kocsival, és ott álltam másfél órán keresztül, tehát azért néha megvan ennek a vámja, ennek a dolognak, hogy az ember nem olvas, de az elkerülés, én azt gondolom, hogy ez a fajta diéta, ez tud segíteni. Másik, ami nekem még érdekes eszembe jut, a tudatosítás arra, hogy mibe kerül az, hogyha nem vagyunk bizalommal a másik iránt, és mibe kerül, hogyha bizalmatlanok vagyunk. Tehát ez nagyon-nagyon nagy ára van. Eszterházy Pétertől Szegeden, amikor még élt, hallottam ezt a mondatot egy interjúban. A következő volt, hogy nem csalódott-e sokat, hiszen azért az Eszterházy családtól annak ide, hát egymást elvettek, tehát azért, ha valaki tudja, vagy akik tudhatják, hogy mi az, hogy nagyon magasról mélyre zuhanni, és a mélyre nyilván itt relatíve kell érteni, akkor ők tudhatja. És azt mondta, hogy ő próbál, inkább mindig meglepődik az emberi gonoszságom, mint az, hogy abból induljon ki, hogy minden ember, kicsit ez a Hobbes-i megközelítés, alapvetően önző és gonosz. Tehát ez a jó hiszemmel élni, és érdekes, pont egy kognitív pszichológusta hallottam a megoldása a bizalmi válságra. A következő volt, nem vártam volt ezt a szót, megbocsátás. Ha valaki átvert és megtörtént, akkor nem az, hogy eljátszotta a bizalmamat, ez a kifejezés, és nem arról beszélünk, hogy 15-ször ugyanaz is át lehet verni bennünket, de az emberben, és ugye, ha egy olyan környezet van, ahol a megbocsátás, mint szó egyáltalán, már kimondom, ilyen vallási hangzású a szó, pedig érdekes, nyilván korábban is létezett ez a kifejezés, de akkor képes vagy megbocsátani. Az akár cég, tehát minden területen tud segíteni, és az álmom, azt pedig megmondom őszintén, vagy inkább a dilemmám, hogy a fenébe lehetne az influencereket arról meggyőzni, hogy amely nem az ő területe, az nem baj, viszont a hatása hatalmas. És én Ördög Nórát itt felkérem is, Majkát tisztelettel, és nem tudom ki Magyarországon a legnagyobb Facebook influencer, hogy azon gondolkodjon el, hogy hatalmas a lehetőség a kezébe van annak, aki 100 000 emberhez, 400 000 emberhez egy sorra eljut, és nem biztos, hogy mindig a saját gondolata a legfontosabb, hanem behozhat olyan gondolatokat, amelyek ugye itt bizalmi alapon behozhat. De ez lehet, hogy csak álom. Tehát ez abszolút.
Egy nagyon izgalmas dolog jutott eszembe a megbocsátásról, ami az adattudomány területéről jön, és szerintem nagyon-nagyon szépen kerekké teszi ezt a történetet, hogy nem tudom, neked megvan-e a fogoly dilemma, mint játékelméleti kérdés.
De mindenképpen mondjuk el röviden.
Igen, röviden, ugye arról van szó, hogy két rablót letartóztatnak, és külön-külön hallgatják ki őket, és egy olyan alkut ajánlanak fel nekik, amikor, hogyha együttműködnek, és nem köpnek a másikra, akkor viszonylag jól ki tudnak jönni.
Egy év, talán jól emlékszem, hogy valami esély volt.
Igen. De hogyha a másikat beköpik, akkor ők maguk személyesen jobban járnak, de a ketten együtt összességében rosszabbul. Tehát akkor az egyik csak egy fél évre sittelik rá, a másikat 10 évre, és hogy mi ennek a, ugye hát ez egy klasszikus játékelméleti kérdés, hogy ennek többfajta kimenete van, és akkor ez egy nagyon sokat alkalmazott modell nagy társadalmi folyamatok leírására is adott esetben. Ami izgalmas, hogy csináltak egy algoritmus versenyt. Tehát algoritmusokat írtak, amiknek a fogoly dilemmára kellett, két algoritmus versenyzett, és nagyon sokszor kerültek a fogoly dilemmába, mint egy kőpapírolló játék, úgy kell elképzelni, és hogy mit fog reagálni, és a másik algoritmus erre mit reagál. És ezt a párbajt, ezt lejátszották talán 300-szor, 400-szor minden algoritmus között, nagyon sokan neveztek erre a versenyre, és utána megnézték, hogy melyik algoritmus volt az, amelyik a legjobban teljesített, azaz az összességében a legkevesebb büntetést kapta kvázi, mint fogoly. És az a meglepő dolog jött ki, hogy az az algoritmus nyert, ami egy nagyon egyszerű algoritmus volt, hogy mindig azt csinálom, amit a másik, ha ő gonosz velem, én is gonosz vagyok, ha ő kvázi együttműködő, akkor én is együttműködő vagyok, azzal a kitétellel, hogyha egyszer átvert, vagy egyszer ugye beköpött, akkor egyszer megbocsátok neki. Mert ugye, hogyha egyszer átver az ellenfél, akkor és te mindig ugyanazt ismétled, amit ő, akkor belekerülsz egy loopba, hogy állandóan csak ugye egymást szivatjátok.
Igen.
De hogyha egyszer megbocsátasz, de kétszer nem, egyszer megbocsátasz, akkor összességében társadalmi szinten, ha ezt lehet így extrapolálni, az a legjobb eredmény, vagy a legjobb kihatás, vagy kimenetele ennek a játéknak. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Alapvetően szépen rezonál arra, amit mondasz, hogy ha együttműködsz másokkal, és megbocsátasz, mondjuk ezt hozzá tenni, hogy legalább egyszer,
igen, legalább
azért egyszer. Sokszor nem, mert akkor meg mindig át fognak venni, de hogyha meg tudsz bocsátani, tanítani, az összességében társadalmi szinten egy magasabb szintre tud elvezetni. Ez viszont nem olyan egyszerű azért, tegyük hozzá, és nyilván a mindennapokban a megbocsátás, de ez egy jó guide lehet alapvetően, akár vallás-sztori oldalról, akár most valaki tudományos adat oldalról nézi ezt a történetet, vagy játékelméleti oldalról, ez így van.
Hát én olvastam egyébként kutatásokat, hogy az állandóan bizalmatlanságban lét, az nem egy, tehát hogy mondjam, fiziológiai nem egy pozitív állapot, tehát benne lenni, és hogyha abból indulunk ki, tehát a bizalom, mint olyan, nagyon úgy néz ki a mai tudomásunk szerint és tudományállása szerint, hogy alapvető az emberi együttműködés és hatékony együttműködés szempontjából, mert nem lehetünk mindig minden adat birtokában, viszont ezáltal tényleg elérhetünk olyan dolgokat, amelyeket az emberiség ma azért rengetegszer elért, különböző eredményeket, vívmányokat, akár éppen ez a vakcina, amiről beszéltünk, vagy vakcinák, amire utaltunk. Úgyhogy ez egy fontos terület, és én remélem, hogy azok, akik hallgatták ezt a beszélgetést, és kinyitnak egy weboldalt, és látnak bizonyos dolgokat, legalább néhány alkalommal eszükbe jut, hogy érdemes felülvizsgálni az automatizmusainkat olykor-olykor, még hogyha azok 95%-ban leuralnak bennünket, és nem úgy állunk a kérdéshez hozzá, olvastam minap, hogy az intellektusunk nem azért van, hogy racionálisan gondolkodjunk, hanem hogy racionalizáljuk azt az eredetileg is érzelmileg indított gondolatmenetet, amelynek semmi köze nem volt az adatokhoz. Tehát ide is lehet megközelíteni, de én azt gondolom, valamiért még mindig nekem van bizalmam az emberiségben. Nem tudjuk, hogy mi jön előttünk, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas időszakban vagyunk, és fontos, hogy a rációra egy picit többet építsünk, mert azért valahol ez nekünk megadatik, hogy tudunk gondolkodni magunkról, és azért ez jó is lehet.
Így van. Szép végszó.
Így van. Hát ha így, akkor nagyon szépen közöm, Ákos, hogy itt voltál, és beszélgethettünk egy jót. És remélem, hogy a hallgatóknak is segíthetett a bizalom témájában egy kicsit elgondolkodni a saját fejükkel, amiről mi ugye nem tudunk velük gondolkodni, hanem csak ők velük, úgyhogy...
Nagyon... Mi csak a mi kettős gondolatbuborékunkban elbeszélgetünk.
Így van, erről. De én biztos, hogy benne a beszélgetésre utaltál, hogy itt megint egy olyan beszélgetés volt, ahol egy meg egy az nem kettő, hanem kettő feletti szám. És ez már bőven jó. Köszönöm szépen.
Én köszönöm. Köszi.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!